Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Hamarosan beszámolunk arról, hogy Budapest és az agglomerációja között elsősorban az alacsonyabb négyzetméter árak mozgatják az ingatlan vásárlásokat. A továbbiakban pedig szó lesz arról, hogy jelenleg módosítás alatt van az Európai Bizottság korábbi rendelete a fluortartalmú gázokra és az ózonkárosító anyagokra vonatkozóan. Végül pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatásáról hallhatnak, ami a gyerekek médiafogyasztási szokásait vizsgálta. Ez tehát a kínálat, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Elsősorban az alacsonyabb négyzetméter árak mozgatják az ingatlan vásárlókat a főváros és agglomerációja között. A Balla Ingatlan operatív igazgatója elmondta, miközben az elmúlt évtizedekben az alacsonyabb ingatlanárak vonzották a Budapest környéki településekre a vevőket, a hatalmas kereslet miatt mára ott is megdrágultak az ingatlanok. Balla Frigyes arról is beszélt, hogy trendforduló zajlik a piacon, és a vevők most inkább a kisebb, jó elosztású fővárosi peremkerületi ingatlanokat keresik. Lakatos László interjúja.
Úgy tűnik, hogy nagyot fordult az ingatlan piac, legalábbis ami az irányokat illeti, bár a kereslet az mindenképpen nagyot csökkent, de mintha az agglomeráció felé tartó költözési kedv most a főváros felé fordult volna, és inkább Budapestre jönnének az agglomerációból.
Helyes a megfigyelésed, ez egy körülbelül 40 éve zajló folyamat. 1980-ban volt utoljára az, hogy Budapestnek a népessége nőtt, azóta rohamosan csökken, és ezzel együtt ugye megfigyelhető, hogy az agglomerációnak pedig nő a lakosság száma. Nagyjából egy-két év kivétel volt, ez 2015-2016-ban, amikor nem csökkent a jelentős mértékben Budapestnek a lakosság száma, de a többi évben az a trend figyelhető meg, hogy ami Budapestről ugye elszivárog, ez az agglomerációban megjelenik. Vannak olyan klasszikus települések, amelyek mondjuk nagy nyertesei az elmúlt mondjuk 20-30 éves szuburbanizációnak, ahol megduplázódott, adott esetben akár megtriplázódott a lakosságszám, ilyen például mondjuk Dunakeszi, de akár Veresegyház vagy Érd is az említett települések közé tartozik, és azt figyelhetjük meg, hogy ez a körülbelül 40 éve tartó folyamat most így a 2022 februárjában kirobb háború hatására, és az azt követő, mondjuk úgy, gazdasági válság, energiaválság, üzemanyag árrobbanás hatására most megállt, és jelen pillanatban azt tapasztaljuk, hogy az agglomeráció mondjuk azt az előnyt, amit felépített, elvesztette, és jelen pillanatban azt tapasztaljuk, hogy most inkább megfordult az irány, és hogyha valaki most akar ingatlant vásárolni, akkor inkább a jobb tömegközlekedéssel rendelkező, mondjuk központi fekvésének köszönhetően a fővárosi ingatlanokat részesítik előnyben.
És ez mit jelent? Elsősorban a külvárosokat, vagy akár a belváros is szóba jöhet már, bár ez óriási változás lenne egy agglomerációhoz képest.
Igen, hát ugye azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy Budapestnek a különböző kerületei le vannak osztva, hogy milyen célból vásárolnak ingatlant az oda költözők, vagy az ott befektetni kívánók. Azt nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy az elmúlt 10 évben például kifejezetten az 5. kerületben nálunk például családok nem jelentek meg olyan igényel, hogy ott ingatlant akarnak vásárolni. Ugye a belvárosba, az 5. és a 6. kerületben inkább azok vásárolnak ingatlant, akik befektetési céllal teszik ezt, mondjuk akár egy rendelőnek, vagy akár mondjuk egy mérnöki irodának, akár egy ügyvédi irodának szánják azt, vagy ami az elmúlt 10 évben ugye nagyon jellemző volt, hogy rövid vagy hosszú távú kiadásra vásárolták az ingatlant. A családok, ahogy mondod, valóban a külvárosokat, peremkerületeket preferálják, és oda költöznek inkább. A belvárosba költözők pedig inkább azok, akik mondjuk pályakezdők, gyermek nélküli párok, akik mondjuk így értékelik a központi elhelyezkedést, a könnyű megközelíthetőséget, és mondjuk így ezt a pörgős életstílust.
Na hát akkor egy picit beszéljünk az árakról. Ugye ez már történelem, hogy az agglomeráció olcsóbb volt, és emiatt indultak meg abba az irányba a családi házat keresők, hiszen a budapesti telekárak, illetve családi házárak azok elérhetetlenek voltak a legtöbb vásárlónak. De hát ezek az árak az elmúlt években, ahogy egyre népszerűbbek lettek ezek az agglomerációs települések, egyre magasabbak lettek. Most az árak is változóban vannak, vagy még az eladók nem nagyon fedezték fel azt, hogy változott a piac?
Igen, hát azt gondolom, az a legegyszerűbb, hogyha úgy tekintünk a budapesti agglomerációra, hogy ez kettő, de akár három zónát is takar. Van ugye a szűken vett agglomeráció, mondjuk Budapest határától 5-10 kilométeren belül található települések, amelyek mondjuk így a szuburbanizáció első hullámában, ahova először letelepedtek az emberek, ahol először kezdtek el nagyobb volumenben építkezni, ilyen például ugye mondjuk Érd, Dunakeszi. Ezeken a településeken az ingatlanára 2023-ra elérték majdnem a budapesti árakat, és pont ugye most a háború kirobbanása óta ezért torpan meg ezeknek a településeknek az ingatlan forgalma, mert olyan magas árakon kínálták az ingatlanokat, mint a fővárosiak, és ebben a megváltozott gazdasági környezetben már nem voltak elég vonzóak. A második sáv, az mondjuk így a 10 és 20 kilométeren belül található települések, amelyeket egy picit mondjuk már nehezebben lehet megközelíteni, ahol mondjuk már nincs annyira kiépítve az infrastruktúra, illetve van még a még tágabb, mondjuk 30-40 kilométeres sáv. Ezekben a településekben ugye azt tapasztalják az üdeköltözők, hogy a budapestihez képest még mindig azért olcsóban tudnak ingatlant tenni, 60-70%-os négyzetméter áron, viszont itt hatványozottan találkozni fognak azzal, hogy a budapesti megszokott komfortszínvonalból jelentősen le kell adni, hiszen nyilván nincs olyan iskolai vagy óvodai ellátottság, nincs olyan szociális hálója, nincs olyan kiépítve az utak, és nyilván a tömegközlekedés sem olyan, mint például a fővárosban. Úgyhogy én ezt a két-három sávot tudnám így megkülönböztetni egymástól, és minél kintebb megyünk, annál kisebb négyzetméter árakkal találkozunk.
De akkor ezek szerint nem változtak az árak? Mert ugye ez volt a helyzet még tavaly évelején is.
Tapasztalatunk, hogy az ügyfeleink több csoportba sorolhatóak, azok, akik mondjuk egy olyan fél éve, egy éve próbálják meg eladni ezeken az agglomerációs településeken az ingatlanokat, azok már tapasztalták azt, hogy bizony megváltozott az ingatlan piac, már nem úgy néz ki, mint az elmúlt években, amikor azt mondtuk, hogy dübörög minden. Ezek az ügyfelek rájöttek arra, ugye, hogy engedni kell az árból. Itt mondjuk szorványosan azok, akik engednek az ingatlanoknak az árából, megtalálják előbb-utóbb a vevőjüket. Azok viszont, akik most lépnek be a piacra, és mondjuk az elmúlt 2-3 éves tudásukkal felvértezve próbálják beárazni a saját ingatlanokat, és azt gondolják, hogy még mindig a dübörgő ingatlanpiacon fognak tudni vevőt találni, hát ők csalódni fognak, mert nem fogják tudni eladni ezeket az ingatlanokat. Tehát én inkább összességében azt mondom, hogy stagnálnak az árak, és azok a megbízók, akik úgy gondolják, hogy sürgősen valamilyen családi ok miatt el kell adni, az ingatlant is lentebb viszik az árakat, ők fogják tudni sikeresen eladni.
Az elmúlt percekben a Balla ingatlan operatív igazgatóját, Balla Frigyest hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Évtizedek óta az Európai Unió gyakorolja a világ legambiciózusabb politikáját a fluortartalmú gázokra és az ózonkárosító anyagokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság korábban már két rendeletet is javasolt az úgynevezett F-gázok és az ózonkárosító anyagok szigorúbb ellenőrzésére. Az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője elmondta, a korábbi uniós szabályozás jelenleg módosítás alatt van, és meglehetősen szigorú irányba megy a jogalkotó. Mészáros Fanni a részletekről beszélve azt mondta, az intézkedések célja, hogy néhány éven belül egyre több készüléknél betiltsák a fluorozott szénhidrogéneket, mint hűtőközegeket. Az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetőjével Ércfalvi András beszélgetett.
A fluortartalmú gázok jövője az kulcskérdés nálatok is az Apliánál, meg nálunk is a háztartásokban, meg a környezetvédelem nagy globális tortájában is.
Szerintem próbáljuk onnan megközelíteni, hogy hol is alkalmazzák ezeket a speciális anyagokat. Nevezzük őket hűtőközegeknek, mert ugye ezek a fluorozott szénhidrogének jelen pillanatban ezek hűtőközekként működnek. Melyek azok a készülékek, amelyekben ezt a technológiát alkalmazzák a gyártók? Ez gyakorlatilag az úgynevezett hőszivattyús berendezések, és talán a legegyszerűbb hőszivattyús berendezés,
a
és nem is gondolná ember.
Madarász Tamástól ez fontosan.
Így van,
tudjuk.
Tehát a hűtő az, ami valójában a hőszivattyús elven működik. A hűtő közeg kering a készüléken belül, egy csőrendszerben. Ugyanilyen a légkondi. Igen. Tehát a légkondi még ilyen, és hogyha ezt megfordítjuk, akkor ugye, ha nem a belső teret nem hűteni akarjuk, hanem fűteni, mert ilyen is van már, vannak olyan készülékek, amik tudják ezt, akkor ez a hűtőkörfolyamat tulajdonképpen csak megfordul egyszerűen, és akkor belül fog fűteni, és kint hűteni.
Hát a világon most majdnem milliárd számra fluor tartalmú gázok segítségével hűtünk, fűtünk, fagyasztunk. Lehet ezt mondani? 100 milliós nagyságrend, ez biztos.
Igen, gyakorlatilag, hogyha egy picit visszamegyünk, és csak tényleg pár szóban ezeknek a hűtőközegeknek a történelmét megvizsgáljuk. Ugye nagyon sokféle hűtőközeget alkalmaztak a gyártók az elmúlt 100 évben, és talán amit meg kell említeni, és ez ismerős lesz minden hallgatónak, az a freon. Ugye a freonok voltak az első olyan hűtőközegek, amelyek igazán hatékonyak voltak, és nagyon, nagyon jók voltak, mert nem voltak mérgezőek, nem voltak reaktívak, tehát nagyon ideális hűtőközegként működtek. A 1930-as évektől akkor a DuPont cég szabadalmaztatta freon néven ezeket a hűtőközegeket. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek olyan szénhidrogének, amelyekben bizonyos hidrogénatomokat klórra és fluorra cserélnek ki. Ugye a klórozás az okozta később a problémát, hogy 1974-ben jöttek rá erre a tudósok, és ezért később Nobel-díjat is kaptak, amikor rájöttek arra, hogy ha a légkörbe kiengedjük ezeket a hűtőközegeket, amikben így van, amikben ugye ilyen klórozott szénhidrogének vannak, akkor a klór az ózonnal reakcióba lép, ugye a stratoszféra ózon tartalmával, és akkor ezt az ózon réteget úgymond bontja, és ez egy problémát jelent.
Jött a fluor.
Igen, a klór kijött a hűtőközegekből, de maradt a fluor, ami gyakorlatilag már nem ózonbontó, viszont ezek a fluorozott szénhidrogének, ezek még mindig a globális felmelegedéshez nagyban hozzájárulnak, tehát úgy mondjuk, hogy a globális felmelegedésre gyakorolt hatásuk jelentős, és mennyire jelentős, ezt a széndioxidhoz mérik, ez a Global Warming Potential, ez a GVP, ez a kis mozaik szó, gyakorlatilag a széndioxidnak egy, és akkor minden egyéb hűtőközegnek vagy anyagnak ehhez mérik, és akkor gyakorlatilag azt kell tudni, hogy minél kisebb ugye ez a GVP érték, nyilván annál jobb a légkörnek, annál kevésbé gyakorol üvegház hatást a légkörre ez a hűtőközeg, viszont nyilván annál reaktívabb, tehát ez a kettő együtt jár.
Fluor tartalmú gázok jövőjéről beszélgetünk. Azt tudjuk, hogy a gépeink ezzel mennek most. Olvastam az apjának ezt a összefoglaló dokumentumát. A ti gyártóitok aggódnak, mert hogy itt most már ketyeg az óra, pont úgy, mint a dízeleknél. Hogy előbb-utóbb azt mondja a világ, hogy ezeket többet nem lehet gyártani, éljen hurrá, itt van a villanyautó, ugye elektromos autó, ez történik, most, hogy előbb-utóbb le kell zárni ezt a fejezetet, de akkor mi lesz a mostani gépeinkkel? Ki fogja javítani őket? Mi lesz helyette? Jobban járunk-e a globus tekintve? Most ketyeg egy óra, egy-két év van hátra?
Igen, ezek a kérdések vannak most napirenden, hiszen ez az uniós szabályozás jelenleg módosítás alatt van, és ugye nagyon-nagyon szigorú irányba megy a jogalkotó, annyira szigorú irányba, hogy tényleg azt szeretnék, hogy ezeket egyrészt ezekre a fluorozott szénhidrogénekre egyfajta kvóta csökkentést javasolnak, ami rendkívül szigorú, tehát hogy a következő, nem tudom, 20-30 évben milyen mennyiségekben kell csökkenteni az elérhető szénhidrogén mennyiségeket, vagy hűtőközegeket. Másrészt viszont, amit még ezen felül pluszba beépítettek a jogszabályba, azok készülékkorlátozások, tehát bizonyos hűtőközegekkel működő készülékek forgalmazását szeretnék megtiltani, és ez is abba az irányba megy, hogy gyakorlatilag 3 év múlva nagyon sok berendezésben szeretnék úgymond a fluorozott szénhidrogéneket, mint hűtőközegeket betiltani.
És ez nem olyan egyszerű, hogy ehelyett valami más töltök majd bele?
Ez rengeteg kérdést, nagyon sok mindent érint. Ugye érint egyrészt nyilván a készüléknek a technikáját, hiszen ezek a különböző típusú hűtőközegek különböző nyomáson kondenzálódnak. Nyilván, hogyha magasabb nyomáson, például a széndioxid egy remek dolog lenne, csak ugye a széndioxid rendkívül magas nyomáson kondenzálódik, ezért gyakorlatilag egy teljesen más készülék típusra lenne.
Tehát nem csereszabatos.
Nem, tehát ez nem úgy működik, hogy leengedem az otthoni légkondiból, és föltöltöm egy tök más típusúval, ez így nem működik. Tehát ez így nem működik. A készüléknek a technológiáját is érinti, valamint nyilván azt, hogy ezekkel kifoglalkozhat például. Kevés a szerelő eleve jelen pillanatban, és ezekre a A3-as tűzveszélyességi osztályba tartozó hűtőközegekre jelenleg nincs is engedélyük. Tehát nincs jelenleg olyan szerelő, aki ezeket a készülékeket, amelyek mondjuk ezzel a feltételezett tiszta szénhidrogénnel, a propánnal működnének, ezeket installálni tudná, javítani tudná, stb.
Mészáros Fannit, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Bár a televíziók évről évre egyre kevesebb gyereket érnek el, a tévénézéssel töltött idő mégsem csökkent. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából tavaly ősszel készült kutatás alapján a középiskolások tévéznek a legkevesebbet. Az óvodás és kisiskolás korú gyerekek viszont naponta 3 óránál is hosszabb ideig ülnek a tévékészülék előtt. A hatóság gyermekvédelmi főosztályának elemzője elmondta, a 4 és 7 év közötti gyerekek műsorfogyasztásának csak nem felét a rajzfilmek tették ki. Az úgynevezett magányos tévénézésnél még inkább a rajzfilmek dominálnak, a második-harmadik helyen pedig stabilan a sorozatok, valamint a vígjátékok állnak. Varga Árpádot Lakatos László kérdezte a részletekről.
Eléggé lesújtó az a mondat legalábbis mindenképpen, hogy este 10 órakor még minden negyedik óvodáskorú gyerek a képernyő előtt ül, és ugye nem tévét néznek, hanem szabadon elérhető internettartalmakat?
A kutatás az a 2012 és 2021 közötti tévénézési szokásokat mérte. Így a kutatás módszertanából eredően azt nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a tévéképernyő előtt töltött időt, illetve annak a tartalmát mérte. Ezen belül tehát elsősorban kifejezetten valamilyen csatornának vagy műsornak a fogyasztását tártuk fel, és csak kis részben tartalmazza a kutatás azokat a tevékenységeket, amelyek nem kifejezetten valamilyen Magyarországon is elérhető, kvázi nem a kb. 129 csatornába tartozó műsort fogyasztotta, hanem a tévéképernyő előtt, de valamilyen más eszközt csatlakoztatva, vagy például valamilyen alkalmazást használva az okos tévén, így gondolok például a streaming szolgáltatásokra, ilyet fogyasztott. A 4 és 7 év közötti gyerekekkel kapcsolatban az fontos, hogy valójában az látható a kutatásban, hogy már itt megjelenik a késő esti televíziónézés, tehát itt elsősorban valamilyen lineáris csatornára, tehát akár gyermekcsatornákra gondolhatunk, de itt a kutatásból kiderült, hogy már általános szórakoztató műsorokat is néznek adott esetben.
Ezt a felmérést a gyerekek körében végezték?
A nézenmérés az kifejezetten műszeres mérést jelent, tehát itt a családok otthonába elhelyezett mérőeszközök segítségével a nézen tudja mérni azt, hogy pontosan milyen csatornákat mennyi ideig néznek, és ezzel kapcsolatban milyen attitűdök, illetve gyakorlatok figyelhetők meg. A kutatás egyébként minden évben folyamatosan zajlik, a felnőttek és a gyermekek körében is. Most itt kifejezetten az NMHH a cikkben szereplő kutatását, az kifejezetten a gyerekekkel kapcsolatban adta ki, és az elemzés is kifejezetten egy 75 oldalas kutatási elemzésben a gyermekek tévénézési szokásaival foglalkozik, de természetesen a felnőttek, illetve például a nyugdíjasok tévéképernyő előtt töltött idejét is méri.
Hát akkor menjünk sorba. Mennyi időt töltünk tévéképernyő előtt?
A felnőttek átlagosan 5 órát töltenek. Nyilván ebben benne vannak a nyugdíjasok, illetve a fiatal felnőttek is, de az átlag ez. A gyermekek ettől kevesebbet, de viszonylag kiugró mértékben, így naponta átlagosan, például a 4 és 7 év közötti gyerekek naponta átlagosan 3 órát töltenek tévéképernyő előtt. Ennek egyébként 60%-a az közös televíziónézést jelent. Itt ugye akár gondolhatunk gyermekcsatornák közös fogyasztására, de valamilyen szórakoztató műsor nézésére is. És ahogy nőnek a gyerekek, tehát a 13 és 17 éves korosztály között például már ez csak 2,5 órát jelent. Ez így azt jelenti, hogy a gyermekek ezeket a lineáris csatornákat tinédzserkorban már kevésbé fogyasztják. Ők alapvetően is kevesebbet ülnek tévéképernyő előtt, és ezen belül is egyébként az általam már említett egyéb kategória, tehát például a streaming szolgáltatások, vagy valamilyen videómegosztó szolgáltatásnak a használata a tévéképernyőn is már nagyobb mértékben megjelenik.
Egyébként az mennyire látszik, hogy a streaming előre törőbe van?
Sajnos pontos adatokat nem tudok mondani, mert itt annyi látható, hogy körülbelül a tévéképernyő előtt töltött időből az egyéb szolgáltatások, amiben a streaming is bele tartozik, az már a tínédzserek körében akár a tévénézésnek a negyede is lehet, és az elmúlt években, különösen 2018-at követően kezd folyamatosan nőni a streaming szolgáltatásunknak az igénybevétel és az ezzel töltött idő is. Míg kezdetben körülbelül átlagosan 40 percet töltöttek ilyen egyéb szolgáltatásokkal a gyerekek, addig most már ez eléri, és meg is haladja bőven az 1 órás időtartamot. Itt elsősorban például sorozatok fogyasztására kell gondolni a különböző egyéb streaming szolgáltatásokon keresztül, de más kutatásaink, így például a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével végzett tavalyi kutatásból is az derül ki, hogy folyamatosan nő a streaming szolgáltatásunk a szerepe, egyre több szülő fizet elő, kifejezetten például a Disney Plus szolgáltatása, a Netflix szolgáltatása, vagy az HBO Max szolgáltatása, és ezen keresztül a gyermekekkel akár együtt, vagy csak a gyermeket a tévéképernyővel ültetve töltik el az időt.
A gyerekek mennyi időt töltenek egyedül a képernyő társaságában? Tehát gyakorlatilag a villanypásztor előtt.
Hogyha itt pontos adatokat akarok hozni, akkor azt tudom mondani, hogy a 4 és 7 év közötti gyerekek átlagosan a teljes tévénézési idejükből 1 óra 10 percet töltenek. Ugye említettem, hogy 3 órát töltenek naponta átlagosan, ebből 1 óra 10 percet egyedül néznek tévét. Ez a 13 és 17 éveseknél például az általuk töltött 2,5 órából az 1 óra 30 percet tesz ki. Hogyha a teljes korosztály átlagát akarjuk nézni, akkor 4 óra 50 percet is néznek adott esetben egyedül televíziót. Ez viszonylag magas szám.
Bizony magas szám, és hát egyébként az mérhető-e, hogy ebből mennyi volt kifejezetten gyerekeknek szánt tartalom, és mennyi volt az, amire hát akár még karikák is kerülnek föl, mondjuk 12 év felettieknek szóló műsor.
Itt elsősorban arról vannak adataink, hogy az adott korosztályon belül főként milyen tartalmakat fogyasztanak a gyerekek. Itt nagyjából nagyon aggodalomra okot adó adatok azért nincsenek. Itt az látható, hogy a 4 és 7 év közötti gyerekek nagyobb részben, tehát a tévénézési idejük 45%-át az valamilyen gyermekműsorral töltik, így például animációs filmek fogyasztásával. Ezt követik a különböző sorozatok. Ugye itt merül már fel inkább a szülővel közös tévénézés, ez a tévénézésüknek vagy a képernyő előtt töltött idejüknek a 9%-át jelenti. És harmadik helyen áll például a 4 és 7 év közötti gyerekeknek a vígjátékok fogyasztása, ez 3%. Tehát itt nincsenek kifejezetten kvázi nagyobb gyermekekre veszélyességgel bíró tartalmak. Ez ahogy nőnek, úgy változik meg. A 8 és 12 év közöttieknél még mindig az animációs filmeknek a szerepe nagy, ott 27% még a teljes tévénézési időből, majd ezt követik a sorozatok a vígjátékok, és azt követően fontos még ugye a reklámoknak a mértékét megemlíteni, ami szintén magas.
Mennyi reklámot fogyaszt egy átlagos gyerek?
A 13 és 17 év közötti gyerekek átlagosan egy nap 90-et és elérő reklámspotot néznek meg. Alapvetően az is látszik, hogy a reklámspotoknak a száma is folyamatosan nő, míg ugye a csatornászám az nem nőtt olyan mértékben. Itt ugye beszélünk 78 darab olyan csatornáról, amelyen folyamatosan futnak reklámspotok. A korábbi 2012-es 44-hez képest. 2012-ben még több mint 4 millió reklámspot volt összesen sugározva, addig 2021-ben ez már 15 millió volt, tehát sokkal nagyobb a gyerekek kitettsége, és ők általában a tévénézési idejüknek körülbelül a 13-15%-át töltik reklámnézéssel.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának elemzőjét, a Varga Árpádot hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva hírek itt a Trend FM-en Nagy Károllyal. További jó rádiózást!
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.